Kér Attila, Munkácsi Mihály díjas restaurátor művész, a Magyar Műemlékvédelemért díj kitüntetettje. Várja Önöket a beszélgető társ, Farkas Szabolcs.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Revicki Gábor.
Kóti Árpi közkedvelt debreceni színész volt, és megállította az utcán egy szociális felmérő hölgy. Nár, hogy ön szerint van élet a halál után? Kóti egy kicsit elgondolkodott. Hát ezt nem tudom, de hogy előtte nincsen, az biztos.
Házigazda Bellus István. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4:05 lesz 2 perc múlva, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mai témáink a következők. Mit gondol, a közéleti kommunikáció eldurvulása egy visszafordíthatatlan folyamat, vagy van esélyünk visszatérni a kultúrát érveken alapuló vitákhoz? És ön szerint fontos a műemlékvédelem? Érdemes milliárdokat költeni egy romos kastély vagy vár újjáépítésére? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A közéleti párbeszéd stílusa az utóbbi évtizedekben látványosan megváltozott, és sokak szerint átlépett egy határt, de vajon van még innen visszaút? Meszesány György az utca emberét kérdezte arról, törvényszerű-e a kommunikáció eldulvulása, vagy bízhatunk még abban, hogy előbb-utóbb visszatérünk a kultúrát érveken alapuló vitákhoz. Halljuk a válaszokat.
Nagyon durvult szerintem. Az online tér elég rossz hatással van az emberekre. Nagyon nagy katyvaszokat generálhat, és akinek nem az a nézete, utálja a másikat, nem tud vele kommunikálni, mindenben ellent mondanak egymásnak, és az emberek túl hamar felejtenek.
Ön hogyan jellemezné a közéleti kommunikáció állapotát? Romlott, változott, stagnált?
Hát ugye ez a mostani időszak, ez ilyen kifejezetten felfokozott érzelmekkel teli. Tetőfokára hágott így a közbeszédnek a minőségtelensége, és ez már egy kicsit tarthatatlan szerintem, legalábbis saját tapasztalatból mondom. Nyilván ennek sok oka is van, nem feltétlenül itt csak a választás, vagy csak a politikai környezet, hanem itt egyszerűen benne van az is a dologban, hogy most már nem igazán egy újságíró megfogalmaz egy bizonyos véleményt egy hírrel kapcsolatban, és akkor azt közé teszi egy újságban, amit elolvasnak az emberek, hanem most már ez, hogy hozzá is tud igazából bárki szólni, anélkül, hogy annak bármifajta súlya legyen. Emiatt egy elég gyakran kapunk olyan hozzászólásokat, amik vagy nem odaillőek egy olyan fajta témához, vagy egyszerűen csupán az átlagos közbeszédnek az ilyen minimum szintje alatti megfogalmazással rendelkezik, úgyhogy eléggé rossz helyzetben van jelenleg a közbeszéd. Viszont, hogy ez ellen hogyan lehetne küzdeni, vagy lehet egyetlen ez ellen küzdeni, ez egy olyan kérdés, amit valószínűleg most még így nem tudunk megválaszolni, hiszen ez egy ilyen új folyamat, egy újfajta környezet a közbeszédnek, hogy most már bárki, amikor csak kedve támad, hozzászól, véleményt formál, és ennek semmi következménye nincsen.
Kik vagy mik lehetnek a felelősek, hogy ilyenné alakult a kommunikáció? A social media vagy a közéleti szereplők okozták ezt?
Nincsen egy ilyen könnyű válasz erre. Amit én látok, az az, hogy itt igazán a platform, tehát az, ahol folyik most már igazán a közbeszéd, tehát ugye itt a social médiára gondolok, ott lehetett igazán észrevenni ezt, hogy elkezdett romlani a közbeszédnek a minősége, és most már, mivel a nagy része az embereknek ott tömörül össze, ott fogyasztja ugye a híreket, ott fogyasztja a média orgánumokat, úgyhogy ott már lehet látni, hogy valószínűleg ez a könnyű elérhetőség, és ez a nagy nyitottság, ez a szabad tér az, ami talán ennek az egésznek az okozója.
Lehet-e valamit tenni, hogy ezen változtassunk?
Fel kell nőni szerintem a társadalomnak olyan téren, hogy nekünk kell egy minőségibb médiát, egy minőségibb közbeszédet kikövetelni így a különfajta média orgánumoktól, hiszen ezek csak akkor fognak megváltozni, hogyha látják, hogy az emberek nem kaphatóak az ilyen minőségtelenebb közbeszédre, hanem van egy bizonyos szint, amit elvárunk tőlük is, mint ahogy ezt mi is majd mutatjuk a saját magatartásunkkal.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Amikor közbeszédről van szó, akkor az csak a politikai közbeszédre érvényes, vagy a mindennapi közbeszédre is? Tehát egyáltalán ez a fogalom kimerül magában a politikai vitákban, a közéleti dolgokban, vagy az élet más területeire is érvényes, és egyáltalán kijelentő módban beszélünk-e, vagy elfogadjuk-e a másik fél álláspontját, legalábbis van-e még vitakultúra, kíváncsiak vagyunk-e a másik fél véleményére, van erre nyitottság, gondolkodjunk tehát erről. Mai első témánk első hozzászólója Péter van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, aki mint tervező és szolgáltató a legudvariasabban kell, hogy beszéljen a kliensekkel, hiszen akkor jégkopon marad. Valóban igaza volt az előttem szóló szakértőnek, hogy mind politikai, ahonnan a mintát veszik, mind pedig a magánéletbe a közbeszéd sajnos egy lincselés hangulatú anyázás technikai játékká vált. Kezdve a internettel, ahol nincs szembe senki, a tulajdonképpen az ismeretlennek írok borzasztó véleményeket és podcastokat és mindenféle kommenteket. Ennek következménye nincs, és ilyen a tulajdonképpen a politikai közbeszéd is, ahol például ugye tegnap vagy tegnap előtt a köztársasági elnököt bábnak nevezte valaki, és jó megalázta tulajdonképpen ezzel a köztársasági elnök ház előtt magát, ezt a méltóságot. Ennek mi a következménye? A következménye az, hogy elveszti a tekintélyét, hiszen ha így lehet róla nyilatkozni, akkor az egy senki, ugye, egy köztársasági elnök valakinek a szemében senki, valakiknek a szemében senki, így aztán elveszti a tekintélyét, és leromlik az államba az összetartó kohézió. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan, mint a woke mozgalom, a közbeszéd romlása, minden értéket az értéktelenség felé nyom.
Most említett, azzal kezdte, hogy a közösségi média, de hogy ezt tehetjük mindennek az alapjául, tehát hogy innen indulnak ki a gondok, tehát hogy valaki egy képernyő előtt megfogalmazza a gondolatait, és akkor ez elérhet bizonyos mélységeket is, vagy hogyha a mindennapi beszélgetéseinkben is megjelenik ez, hogy nem vagyunk kíváncsiak egymás véleményére, hanem úgymond ilyen kijelentőbb módban, amit gondolunk, azt vegyék tudomásul?
Az utóbbi, tehát a közösségi média csak egy eszköz. Ne hibáztassunk egy olyan eszközt, ami jóra is használható. Valójában az emberek mindennapi kapcsolata megszűnt, hiszen az egyetlen hely, ahol ismerkedhetnek például a fiatalok, az a munkahely. Eltűntek azok a fórumok, mondjuk egy diszkó, ahol nem lehet hallani egymást, talán az nem fórum. Tehát eltűntek azok a lehetőségek, hogy egymással értelmes párbeszédet folytassunk. Tehát itt a nevelés, az otthoni nevelés és a magánéletből fakad az a durvulás, amit előbb hibáztattunk.
Nagyon érdekes, amit például a hallgatóink írnak, hogy a trágár kifejezések, amiket nyilván most nem mondunk, hogy melyek ezek a szavak, de hogy mondjuk ilyen 15-20 évvel ezelőtt nem voltak annyira gyakoriak, mint amit most lehet akár úton, útfélen, vagy akár kulturált emberek beszélgetésében is kihallani, hogy ez minek lehet az előzménye, vagy a következménye?
A hit elvesztéséről. Isten nevét szádra hiába ne vegyed, mondta a Biblia. Tehát amikor valaki káromkodik, akkor a feljebb valóval áll perben, és ez valahol a hit elvesztését jelenti. Annak a hitnek az elvesztését, amely valamikor összetartotta Európát és Magyarországot.
Nagyon érdekes, hogy itt a mindig így a parlamentet hozzák szóba, tehát hogy mi folyik egy parlamenti időszakban, hogy hát jó, hát ha emlékszünk vissza történelemben, ott pisztoly is eldörrent, aminek a nyomai bizony, még láthatók.
Igen.
És hogy például van, aki megemlíti, meg különböző elemzések is szólnak erről, hogy mondjuk 25-30 évvel ezelőtt még úgymond a vitakultúra is másmilyen volt, sőt még a humor is jelen volt a politikában, ennek voltak jeles képviselői, tehát hogy például...
Gyorgyály József például nagy debattőr, ugye?
Igen, vagy mondjuk neki rendszeres vitái voltak Kunce Gáborral, és hát ezek sokszor ilyen komikus vitákba torkoltak.
Óriási humora volt a Tordjának például, de a Kunce sem volt rest.
Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ez úgy kiveszett még a politikai kultúrából is, hogy ott nyilván szigorú érdekeket képviselnek, de hogy még abba is belefért azt, hogy ne vegyük ezt annyira szigorúan mindig. Tehát a keretek azért feszegethetők.
Az irigység gyűlöletet alapoz meg, majd a gyűlölettel el tudunk jutni a másik megalázásaig. Miért kell megalázni egymást? Miért kell a mindennapokat gyötrelemmé változtatni? Ez a nagy kérdés.
Erre majd kíváncsiak vagyunk következő kedves hallgatónktól is, hogy mit mond erre. Péternek köszönöm szépen, és akkor Istvánnal folytatjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy szólhatok. Igenis vissza lehet állítani a rendet, de ahhoz tudás kell. Jelen pillanatban nem azon szorgoskodnak a médiumok, és a politikai pártok sem, hogy itt rend legyen, hanem így lehet megosztani az országot, így lehet gyakorlatilag elüldözni az embereket ebből az országból, így lehet gyűlöletet kelteni. Az, aki arra vállalkozik, hogy egy országot vezessen, annak fedhetetlennek kell lennie. Olyan embernek, akiben nem lehet belekötni. Ha most azt hiszem, bármelyik ország vezetőit, ha nézzük, igencsak sok szereplő tarkítja az ő múltjukat. Jelen pillanatban Magyarországon, ami most folyik, az egyszerűen gyalázott.
Bocsássam, erre kérdezi egyik kedves hallgatónk, lehet, hogy ön is nagyon jól tudna erre válaszolni, hogy általában a politikai, magyar politikai közéletben, hogy létezik-e egy olyan politikai minimum, ezt mások ugye nemzeti minimumnak mondják, amelyben akár a szemben álló felek megállapodhatnának mondjuk a kommunikáció alapvető szabályaiban például. Tehát, hogy mert ugye mindenki mintát szolgáltat, aki megjelenik a közösségi térben, és ez nem csak a politikára igaz, hanem mondjuk a közösségi médiára is, hogy lehetne valamilyen minimum ön szerint, ami példát mutatna, hogy ne legyen ez az éles feszültség.
A médiának óriási szerepe, a médiumoknak óriási szerepe lenne ebben, de éppen, hogy fent voltam a Sándor Balotánál, ott volt vagy 100 riporter, operatőr, hogy a leendő miniszter elnöknek a sajtótájékoztatóját felvegye. Én ami 2006-ban a Kossuth téren lobogott zászlómat, a koronás zászlómat, a fejük fölött lengeteztettem. Senki le nem fényképezte, ellenben volt egy ember, aki egy újságíró, úgy hívják, hogy Sárközi, aki engem úgy mocskolt be, mivel én dobtam ott egy kesztyűt, már a 8-at ennek az embernek, hogy a kérdéseimre válaszoljon. Azért válaszoljon, mert én akkor tudok egy emberre szavazni, hogyha megelégettem a kérdéseimre adott válaszol. Ő nem válaszol. Nem válaszol Lázár János sem, ő is kapott tőlem 3 kesztyűt, nem válaszolnak. Na ez hiányzik, hogy a politikusok végre az egyszerű ember fiával leüljenek, és nagyon fontos kérdésekről, mert nem ilyen helyi, meg ilyen mellékes kérdéseket, hanem nagyon fontos kérdéseket tudok feltenni.
Sokan kérdezik egyébként azt is, hogy például a fiatalabb generációknak a világképét hogyan befolyásolja az, amikor arról beszélünk, hogy milyen az egymáshoz való viszony, és hogy a fölöttebb lévő, tehát az idősebb nemzedék, az milyen példát tud ön szerint a fiataloknak mutatni ebből a szempontból?
Nagyon egyszerű, az értelmiség cselben hagyta, nem mutat példát. Ezek a fiatalok olyan mintákat látnak. Éppen most itt vagyok Budapesten a Kossuth térnél, lesz Bayer Zsoltnak valami beszéde. Hát ő sem egy minta aki a gyerekeket úgy nevelni, hogy ott ne legyen trágárság esetleg, vagy tényleg az érvek az érvekkel szembe kulturáltan. Most ez hiányzik. És ezért hajtom én ezt az embert, 8 kesztyű után még többet fogok, hogy igen, és válaszoljon azokra a kérdésekre, amely ezt az országot kihúzzák abból a mocsokból, amiben jelen pillanatban van.
És köszönöm szépen, akkor még Csabát a hírek előtt meghallgatnánk. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat! Hát az előző úrnak csak annyit tennék hozzá, hogy ezen fölösleges idegeskednie, hogy a Lázár vagy a Bájer Zsolt fog-e válaszolni, vagy nem, mert már szerintem majdnem, hogy mindegy. De a szomorú az, hogy a fiatalok egy, nagyon csúnyán beszélnek, tehát ez nagyon jól leolvasható az a tény, hogy nem olvasnak igazából szép irodalmi műveket. És ez ugye kihat a kultúránkra, hogy a fiatalok csak a social médiát használják, és ott, amit lehet, azt megtanulják. De a tisztességes beszédet, a tisztelettudást az nem. És visszatérve a politikára egy mondatba, az a nagy szomorúság volt ebben az elmúlt 16 évben, hogy ilyen Bájer Zsoltok voltak az országban. És ezt a szerencsejátékért az MVM mindenki fizette, ugye kötelező volt valamilyen szinten fizetni, és ez az ember, ennek el kéne tűnni az országban, nem hogy itt még szerepelni.
Azért a könyveit, ha elolvassa, amit mondjuk Erdélyről, Székelyföldről írta, tehát ne csak bizonyos mondatait ragadjuk ki az életművéből, mert azért nagyon érdekesek a könyvei Tündérországról, tehát érdemes, az igazi szép irodalom, meg szép beszéd, szép gondolatok.
Igen, de úgy látszik, elfogyott neki a szép gondolat, és jobban látta azt, hogy sokkal jobban megél abból a pénzből, hogyha trágár, uszító és nem tisztelettudóan beszél az emberekről.
Azért a tárcáit érdemes elolvasni, mert vannak hosszabb lélegzetvételű írásai, amik irodalmi mélységekben is vannak.
Jó, nagyon köszönöm ezt a gondolatot, ezt meg fogom nézni, de mondom, én, tehát a közéletben, ami van, a parlamentben, hogy beszélnek egymással az emberek, pedig ott elvileg ugye felnőtt emberek ülnek meg, többé-kevésbé értelmesnek tartjuk őket, de látva az elmúlt éveket, hogy mi volt a parlamentben, milyen nevetséges műsorszámok voltak, ez kritikának.
Hát volt füsttől kezdve trombitálás, elég sok minden, krumplizsák.
Igen, azért mondom, hogy tehát vissza kéne térnünk arra, hogy tényleg, hogy egymásra őszintén beszéljünk. Nekem hál' Istennek olyan barátaim vannak, hogy minden nációból van, tehát jobb, bal, közép, szélsőséges, és mi érdekes módon mégis tudunk úgy beszélgetni egy vacsora vagy egy hétvégi összejövetel alatt, hogy nincsen konfliktus, nincsen, tudjan, most nem akarom mondani, hogy milyen szavak szoktak elhangzani, nincs, amikor lefelmenőket szidjuk, hanem higgadtan meg tudjuk beszélni, és az észérveket el lehet fogadni, ha bizonyos jó keretek között tárolja az ember.
Ez annyira példaértékű, hogy szerintem ezt érdemes lenne megírnia, mert hogy ezek a példák is szerintem sokat számítanak, hogy az eltérő gondolkodásúak is képesek egymással szót érteni, egymás véleményét meghallgatni. Nem gondolja? Mert itt mikor arról beszélünk, hogy milyen példát látnak a fiatalok, meg milyen, hát elsősorban nyilván a rossz példát, akkor egy-egy ilyen jó példa is hatással lehet.
Hát nálunk a gyerekek, ugye azért már nem kicsik a gyerekek, úgy mondhatnánk felnőttek, mind a összes barátomnak, meg nekem is felnőtt gyerekeim vannak, de amikor látják ezt a különböző nézeteket beszélgetni, ütköztetjük őket, hogy ez meg az, és nem egyből letromfolom, hogy hanem végig kell hallgatni egy embert, és nem beleszólni, és ha megfigyeli az embereknek a beszélgetését, nem várják ki a végét a mondatnak, már bele jut a mondat közepébe, hogy ez nem így van, nem úgy van. Nálunk nincs ilyen, és mondom, nagyon örülök neki, hogy nekem ilyen barátaim vannak, mondom, a szélsőségtől a mindkét irányban mindenütt vagyunk, és mégis össze tudunk ülni és beszélgetni jó ízűen.
Csaba példája legyen egy követendő a mindennapokban. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Innen folytatjuk hamarosan, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Ceglédi Edit.
Irán megnyitotta a Hormuzi szorost a tűzszünet idejére minden kereskedelmi hajó számára, jelentette be az iráni külügyminiszter. A hírt Donald Trump amerikai elnök is megerősítette. A bejelentés hatására az olaj hordonkénti ára mintegy 10%-kal $100 alá csökkent. A hírre erősödött a forint is, jelenleg 1 euró 360 forintot ér. A jövő héttől újraindulhat a barátság kőolajvezeték, közölte Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt elnöke ezt azután mondta, hogy egyeztetett a parlamentbe jutott pártok képviselőivel. Maradnak a védett üzemanyagárak az új kormány megalakulása után is. Erről közösségi oldalán is Magyar Péter írt. Közben a leköszönő kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról. Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, de az Európai Bizottság felkészül egy esetleges repülőgép üzemanyag ellátási hiányra. A brüsszeli testület szóvivője szerint az uniós finomítók a szükséglet mintegy 70%-át fedezik, a többit importból biztosítják. Május közepéig lehet jelentkezni az Álljon meg egy novellára című irodalmi pályázatra. Legfeljebb 3 írással lehet nevezni. A nyertesek pénzjutalmat kapnak, és a szerzők publikálhatnak is. A zsűri elnöke idén is Grecsó Krisztián író lesz. Tavaly megközelítőleg 3400 novella érkezett, a nyertes alkotásokkal a város legforgalmasabb megállóiban találkozhatnak az utasok. Napos idő várható holnap is, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű, napközben 19 és 22 fok között alakul.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mai témáink a következők. Mit gondol, a közéleti kommunikáció eldurvulása egy visszafordíthatatlan folyamat, vagy van esélyünk visszatérni a kultúrát érveken alapuló vitákhoz? És ön szerint fontos a műemlékvédelem? Érdemes milliárdokat költeni egy romos kastély vagy vár újjáépítésére? Rengeteg üzenet érkezik, de hát ez nem újdonság, jöjjön néhány hallgatóinktól. Nem kell mindig másra mutogatni, a szülőknek is óriási felelőssége van, írja kedves hallgatónk. Aztán sajnos az egész társadalmi életre kihatással van, és jelen a csúnya beszéd, a beszólogatás, a kioktatás, nincs vitakultúra egyáltalán, ha nincs érszérve, akkor elkezd személyeskedő megjegyzéseket tenni, vagy beleköt a helyes írásba. Mindenki mindenhez is ért, a szakértők országa vagyunk mindenféle téren, ez a magatartás a választásokkor még jobban felerősödik sajnos. László véleménye az, hogy minden az intelligencia múlik, a másik ember tisztelete fontos, műveltség fontos, sajnos elkeserítő a zombiság, és sokan dicsérik Csaba kedves hallgatónkat, hogy olyan emberekkel veszi magát körbe, és olyan társaságban jár, ahol a más véleményeket is meghallgatják, ütköztetik, és elemzik, és nem kiabálják le egymás fejét. Köszönjük szépen az üzeneteket, és hallgassunk meg egy igazi szaktekintét, Acél Petra nyelvészt, mert hogy miért érezzük egyre erőszakosabbnak a közélet befolyásolására törekvő nyilatkozó kijelentéseit, erről kérdezték őt a Napkérdése című műsorban. Az egyetemi tanár gondolataiból hallgassunk meg most néhányat, és utána folytatjuk hallgatóinkkal.
3 fő okot láthatunk szerintem, és ezt a kedves hallgatók is érzékelhetik. Egyrészt a mai média, amiben közlünk, megjelenünk, megmutatkoznak a politikusok is. Szóval ez a tér, amiben megmutatkozunk, ez pillanatok alatt közvetíthető, mindenkinek a zsebében van. Tehát gyakorlatilag úgy élünk ma, hogy a média híreit már nem leülve szertartásosan fogyasztjuk, hanem percről percre a buszon, a kocsiban, a pirosnál, a zebrán átkelve, egyébként nagyon sok ilyen baleset is történik, hogy ezért megyünk oszlopoknak, meg egyebeknek, meg ilyen híreket olvasunk. Tehát nagyon gyors és nagyon közvetlen, és ez a másik okhoz is elvezet, hihetetlen a zaj. Ugye legalább dupla annyi információhoz jutunk, mint amire szükségünk van. Naponta 700-szor zavarnak meg minket különböző online jelzések, tehát irgalmatlan nagy a zaj, és ebből ki kell tűnni. És ebből úgy kell kitűnni, régen is tudtuk a politikai kommunikációba, ugye a soundbite kommunikációnak hívták, hogy úgy beszéljen az elsősorban politikus, hogy abból könnyű legyen kivágni fél mondatot, de most már arról is van szó, hogy mindig botrány kell. Tehát kell valami, amivel a zajból ki lehet tűnni, kell valami, ami nagyobbat üt, ami egészen szélsőséges a szónak abban az értelmében, hogy vagy nagyon közönséges, vagy nagyon váratlan, vagy hát nagyon erős érzelmi töltetű. Próbáljuk meg úgy elképzelni szerintem magunkat, mint akinek a frontális agykérgét folyamatosan, mintha az egy izom lenne, és valami állandóan mozgásra kényszeríti, és az egyre zsibbadtabb ettől, tehát ezt a zsibbadtságot kell időről időre felébreszteni, látszódni kell, és itt nagyon sokan elengedik a gyeplőt, és azt mondják, hogy a hirtelen látszás az jó. És a harmadik, hogy a politika ma már nincs médián kívül. Tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy csak azt érezzük politikának, ami látszik is. Holott azért a profi politikusok pontosan tudják, hogy mennyi munka van a mögött, vagy kellene munkának lennie a mögött, ami látszik. Tehát a politika teljesen kitette magát erre a piac térre, legalábbis azok a politikusok, akikről látjuk is, hogy a teljes politikai létük mediatizált.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
A politika nincs médián kívül, csak azt érezzük politikának, ami látszik is, mondta Acél Petra nyelvész. Van-e tehát vitakultúra, és létezik-e olyan politikai minimum, vagy kellene egy olyan politikai, vagy akár nemzeti minimumnak lenni, amelyben a szemben álló felek megállapodhatnának a kommunikáció alapvető szabályaiból, ról, vagy szabályaiban? Azt írja kedves hallgatónk egy tanító aláírással, sajnos a rossz példa olyannyira erős, hogy már az általános iskola alsó tagozatában ilyen hangnemben bántják egymást a gyerekek, mert azt hiszik politizálni így kell. Végtelenül szomorú, ez megengedhetetlen. Teodóra azt írja, vitakultúra az nincs, az egymás tiszteletben tartása sajnos már nem igazán tapasztalható. Az emberek, főleg a fiatalok beszéde egész egyszerűen elképesztő, egy 10 szavas mondatból 8 minimum trágár, obszén. Vitázni nem lehet. Az elmúlt időszakban néhány poszthoz írtam kommentet, semmi értelmes választ nem kaptam. Az alázás, a gyalázkodás, a trágár minősítés volt rá a válasz. Mi lett tehát a megoldás? Gondolkodjunk együtt erről a továbbiakban is. István, kedves hallgatónk van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát én véleményem az, hogy sajnos ugye a gyermekek egy közösségben nevelkednek a bölcsődétől egészen a kezdeti felnőtt korig, és szülők ugye kevésbé tudják már este és hajnalba nevelni a gyerekeket olyan téren, amikor megy, attól oda tudna figyelni, vagy szólna. Az a trendi, hogy kimenne a rádar, abból tudjon beszélni, és ez ugye megjelent ugye minden téren a politikától elkezdve, ugye arra figyelnek oda, annak lájkolnak, menne a nagyobbat és menne a újabbat, és szebbet tud mondani, átvitt értelemben mondom, mert hogy valaki félreértse. Ezek a legbrutálisabb kifejezések, nem is, ugye régi szóval úgy mondják, hogy nem ismernek se Isten, se ember, tehát nem tisztelik az anyjukat, nem tisztelnek senkit se, tehát teljesen mindegy, hogy holnap után ki lesz a miniszterelnök, azt sem fogják tisztelni, csak ugye ezt még nem értik, tehát senkit nem tisztelnek, mert az ember, aki nem tiszteli az egyiket, nem tiszteli a másikat.
Csak a saját véleményüket tisztelik az ember.
Így van. Na most ez ugye egy nagyon borzasztó dolog, és ugye ez mind azért van, mert végül is van egy óriási kiüresedés Európában, és ez Magyarországon is van, és ebből ugye kifolyólag létrejött egy ateista keresztény Európa. Na most ez az ateista trágár kiüresedett keresztény Európa, üres hely sosem maradt és nem fog maradni. Ebben lép be egy másik vallás, amelyik vallás tulajdonképpen elfoglalja ezt a helyet, és az a vallás pedig borzasztó, egy kemény szabályokon van, olyan kemény szabályokon van, hogy most már egyes országokban, sőt itt akár mellettünk is, és ugye az ő szabályaik, hogyha éppen azt csariának mondják, akkor az lesz, ott már a rendőrség se tud bemenni. Úgyhogy a mai fiatalságot, én azt mondom, a jó Isten mentse meg attól, a neveltetéstől, amit majd fognak kapni, mert az lesz a legborzasztóbb, amikor majd a lányoknak, a lányainknak, az unokáinknak fogják megmondani azt, hogy hogy fogják járni, mit húzzá a fejedre, a fiainknak meg fogják mondani, hogy mit csinálja. Tehát amíg ezt nem tudják, én már nem látok abba, sajnos semmi reményt nem látok abba, hogy ezt a fiatalságot az egyszerű józan ész fogja megnevelni. Azért nem fogja megnevelni, mert most sem értették meg azokat a dolgokat, hogy mit okoznak bizonyos dolgokkal, mit okoznak bizonyos tettekkel, mit okoznak bizonyos kifejezésekkel, trágársággal. Nincs bennük, őnek csak ez a tehát tulajdonképpen öröm, és ebben legjobban látszik azok a szervezetek, akik képesek átjönni Magyarországra és agyonverni embereket, és akkor ők ennek örülnek, hogy hú, már most őre azt mondták, hogy na, az várjuk, agyon már vélhetőleg olyan kabátban van, ami őnek éppen valamire nem tetszik, és akkor agyonverjük. Ugye mindenki tudja azért, hogy miről beszélek. És sajnos ehhez már nem tudott fölnőni se a rendőrség, sem a jog. Itt látszik, hogy ezek az emberek, akik a trágár kifejezések után trágár viselkedés, az aljas viselkedés után tulajdonképpen már megjelennek azok a fizikális dolgok is, amik kiütköznek, és ebben pedig nincsen szó, tehát hiába mondja az édesanyjuk.
Itt vigyük le a hangsúlyt, nagyon szépen köszönöm, mert hogy rengetegen szeretnének hozzászólni, és az az igazság, közben meg nagyon gyorsan megy az idő. Köszönöm, legközelebb is meghallgatjuk, és Katalinnal folytatjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, bár majdnem sírva szólok a témához, hát én megöregettem, de még én ilyen véleménynyilvánítást nem láttam, nem hallottam, én már éltem a Rákosi korszakban végig a Kádár korszakot, de még én ilyet nem láttam, amit a Hősök teréről közvetítettek. Tehát ez egyszerűen, nehogy már szólásszabadságnak vegyük az eféle dolgot, és hogy olyasmit, ami mindenki másnak a jó ízlését sérti, és megbotránkoztató, közszemérem sértő. Hát ha meggondoljuk, ugye a Hősök terén zajlott le ez a borzalom, tettek és szavak szintjén is. Az egyik felekezet nagyon jól írta le azt, hogy az Hősök terén összegyűlt tömeg lelkesen szívta magába a szavakba és tettekbe öltöztetett mérget. És azért valahogy oda kellene hatni, hogy ez ne legyen mindennapos, vagy a közszemérem sértés büntetendő, nem tudom, hogy lehet megoldani. Fogalmam nincs erről, de az ember jön az utcán. Most a napokban történt. Elmondja a történetet az illető a másik két embernek. Jövök el, nem számít, hogy nő, gyerek kijön mellettük, ahol pontot kellett volna tenni, még ott oda mondta azt a bizonyos összekötő szót.
És ön szerint, röviden még annyit mondjon, hogy mik a kiváltókai az ilyeneknek? Tehát kíváncsiak vagyunk egymás véleményére, vagy mindig a közösségi médiát, vagy a politikát kell ilyenkor felelőssé tenni? Mi lehet ennek az oka?
Minden együtt felelős, családtól iskoláig. Minden, a politika, a közmédia. Nem engedném a közmédiába soha többet fellépni, megszólalni, aki obszén kifejezéseket használ.
Még gondolom azért másút se. Nagyon szépen köszönöm Katalin gondolatait, és akkor Tamással zárnánk ezt a témánkat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Azt hiszem, ugye, hogy mondják sokan, hogy hát ennél lejjebb már nincsen, és mindig van lejjebb. Mindig van lejjebb. A pénteki eseményre, ugye, amit itten Katalin is említett, erre utalva gondolom azt, hogy ez egészen gömbbehesi mélységeket érintett. És én azt gondoltam, hogy ezek után hát egész biztos, hogy, hogy az ellenoldal nyer, mármint nem azok, akik ott összegyűltek, és nem, még adták az emberek alá a lovat, illetve adta az emberek alá a lovat, ez a művész, még csak azt sem mondanám, ugye van egy ilyen szójáték, hogy nem igazi vész, csak művész, hát ez vész, ez borzasztó.
Sokan szokták ilyenkor példának hozni, rossz példának, hogy, mert mindig azt gondolnánk, hogy ez csak az utóbbi időszak terméke, hogy ezredfordulón volt, amikor volt egy kiállítás a Kisszeli Múzeumban, ahol a vizeletbe mártották a keresztet. Biztos emlékszik rá, így a hangja alapján gondolom. Tehát, hogy sajnos mindig időről időre előfordulnak hasonló dolgok. Ez azért sokak emlékében megmaradt például.
Igen, és az, hogy a politológus az ellentábor tagjait alacsonyabb szintűnek tartja a neandervölgyi embernél, ugye, hogy hát biztos nem szavaznának a neandervölgyiek arra, akire ő se szavaz. Hát nem is fiatal az illető, tehát még azt sem mondhatnám, hogy elszaladt vele a ló, hát azt mondhatnám éppensége, hanem azt nem mondhatnám, hogy ez megfontolt bőlös beszéd, és hát akkor ilyenkor beszélünk a befogadásról, a toleranciáról, hol tartunk?
Ezt sok hallgató kérdezi, köszönjük szépen Tamás gondolatait, sokan jegyzik meg azt, hogy ez a trendi, ez a menő, és hogy például a fiatalokat sokszor megvezetik az ilyen közösségi médiás felületeken, mert nincs élettapasztalatuk, nem látják a tetteik jövőbeni következményeit. Szerintem ez generációktól független dolog. Lényeg az, amit viszont nagyon sokan mondtak, illetve megjegyeztek, tehát azért a jó példára oda figyelünk. Csaba kedves hallgatónk fél ötkor, amikor telefonált fél öt előtt, ez legyen a követendő példa, írják hallgatóink is, hogy beszélgessünk, hallgassuk meg egymást olyanokkal is, akik nem éppen úgy gondolkodnak, mint a másik fél, és ezekből értelmes párbeszédek lehetnek. Legyen ez a mai első témánknak a végkövetkeztetése.
Jó napot, Magyarország!
3:45 folytatjuk műsorunk második témájával, amely a emlékvédelemről szól. Milliárdok a múltba vagy befektetés a jövőbe? Ez a kérdés osztja meg rendszeresen a közvéleményt, amikor egy újabb romos kastélyunk vagy várunk újjáépítéséről érkezik hír. Vannak, akik szerint történelmi adósságunkat törlesztjük a kövek életre keltésével, mások viszont úgy vélik, a romos falaknak megvan a maguk romantikája, a hatalmas összegeket pedig fontosabb célokra is fordíthatnánk. De mit gondolnak erről önök? Érdemes vagyonokat költeni a műemlékek teljes rekonstrukciójára, vagy elég lenne csak megőrizni azt, ami maradt? Erről beszélgetünk a műsor következő részében, várjuk hívásaikat és üzeneteiket, de előbb hallgassuk meg Messesán György összeállítását, aki az utcaemberét kérdezte erről a témáról.
Ön szerint fontos a műemlékeinket megvédeni, akár állami pénzen ezeket felújítani és konzerválni?
Nagyon fontos szerintem, mert a magyarságunk, a történelmünk, a múltunk, identitásunk, szokásaink ezekben a régen készült épületekben, területekben kötődik a történelmünkhöz minden, és ezt láthatjuk valóságában. Visszacsöppenhetünk egy olyan környezetbe. Például, ha csak bemegyünk egy templomba, mindjárt egy érdekes érzés van az emberen, és körbenéz, és teljesen más, mint amikor bemegyünk a plázába. Más környezetbe kerül, és átérezheti, hogy hogyan éltek az őseink.
Nagyon-nagyon fontos a műemlékeknek a védelme, felújítása, mert ez nem csak egyszerűen egy szépészeti valami az országban, hanem egy identitást erősítő valami. És az államnak igenis erre költeni kell. Nem lehet ezt piacosítani, hogy csak piaci alapon. Ez ugyanolyan, mint egy kórház, egy közlekedés. Az államnak ennek szerepet kell, hogy benne vállalni. és abban is, hogy az emberek minél többen meg tudják látogatni.
Ön szerint az egy jobb megoldás, hogyha megpróbáljuk egy használható, valóban használható épületté visszaalakítani, vagy a megmaradt romokat akár konzerváljuk, és akkor azok látogathatóak. Melyiknek van nagyobb haszna? Melyik a jobb megoldás ön szerint?
Hát maradandóbb, ha megpróbáljuk az eredeti állapotot visszaalakítani.
Akkor egy ilyen felépített épület az ottani régiónak nagyobb bevételt tud generálni?
Rengeteg látogatója lesz, fellendül a turizmus, az ottani vendéglátó egységek, minden virágzik, egyértelmű, hogy jobb élet is lesz ott.
Nem tapasztalja azt néha, hogy például egy-egy műemléknek a teljes rekonstrukciója egyfajta történelmi Disneylandé alakítja?
Hát nem gondolom, a mai kornak a vívmányait az bele kell tenni. Például bele kell tenni egy vizes blokkot, egy mosdót, mert ez egy alap. Nem lehet ugyanolyan, de maga a jellegét azt azért mégis csak az eredetiben kell körülbelül meghagyni, mint amikor az lehetett fénykorában. De ugye most már nem fáklyát fogunk berakni, hanem természetesen villany. Szerintem ez nem probléma.
Emberek szívesebben néznek meg egy olyan épületet, ami például használható épület? Akár egy múzeum is tud benne működni, hotelszobák alakulhatnak ki benne, vagy valami hasonló?
Sokkal több információ tud megmaradni bennünk, mert mégiscsak egy korhű, és látjuk, hogy hogy nézett ki, és sokkal jobban el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett akkor ott az élet. Mintha mondjuk meghagytunk volna egy romot, és ebbe bármit belemagyarázhatunk, de nem tudjuk elképzelni. De amikor egy korhűn felépítik, akkor mégiscsak úgy az ember érzi, és látja is, hogy ha például van egy tárlat benne, egy múzeumi rész, akkor úgy végig, és tudjuk, hogy körülbelül hogy élhettek. Akkor, abban a korban az emberek ott a várban például.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Az elmúlt években sorra szépültek meg váraink és kastélyaink a Nemzeti Kastély és Vár program keretében. Gondolhatunk a Füzéri Várra, a Geszti Tisza kastélyra, vagy a Nádasdladányi Nádasdi kastélyra. A látványos megújulások mellett azonban sokszor hallani a kritikákat is, érdemes-e milliárdokat költeni romos falak újjáépítésére. Erről beszélgettünk most a stúdióban Ritók Pál művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával, osztályvezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm.
Azokat a hallgatókat is, akik már nagy számban írják az üzeneteiket. Egyik kedves, sok rövid tömör üzenet érkezik, aztán majd várjuk a hívásaikat is. Annak a nemzetnek, amelyik nem ápolja a történelmét, nincs szuverén jövője, írja egyik kedves hallgatónk. Másik hallgatónk rövid véleménye az, hogy a műemlékeket meg kell védeni, ez nem lehet kérdés. Másik hallgatónknak az a véleménye, hogy erre nem lehet általános igazt választ adni, mindig az adott műemlék sajátosságai ismeretében lehet eldönteni. Hát igen, változatos vélemények, de a végkövetkeztetése az, amit itt láthatunk, hogy gyakorlatilag azért a műemlék védelme az nagyon fontos.
Igen, úgyhogy én nagyon szívesen egyetértek talán mind a három felolvasott hallgatói véleménnyel, meg a felvezető bejátszásban az utca embere, egyik embere is ezt mondta, hogy identitás képző elem nagyon-nagyon fontos, azt is kimerem mondani, hogy nemzeti, meg helyi identitás képző elem, és amiről kevésbé szoktunk beszélni, hogy ami azért a műemlékeseknek most így nagyon tágan fogalmazva ezt, fájdalma, hogy az, hogy mondjuk a magyarországi turizmus az mire menne? Jó, a gyógyfürdőkhöz nem kellenek feltétlenül műemlékek, de mondjuk az egy nagyon szerencsés párosítás, hogy van egy gyulai várfürdőnk, strandunk, és mellette van egy felújított, nagyon szépen felújított és izgalmas kiállítással megtöltött almási kastély. Szóval, hogy ez GDP-t termel, csak ezt azért így valahogy, hát egyrészt nincsenek ilyen kimutatások, és ez nagy baj, de hogy miért jönnek Budapestre, Európából, sőt Európán túlról? Mert itt van egy olyan épületállomány, van egy épített örökség, amit feltétlenül érdemes élőben, nem online, élőben megnézni. És akkor már itt marad, a turista fizeti a szállodát, éttermet, stb. Szóval ez egy nagyon komoly bevételi forrás, aminek, hát hogyha nincsenek műemlékek, akkor nincsen ennek igazán alapja. Persze műemlékek nélkül is lehet egy város nagyon bájos és meghitt, de azért ezek az értékes épületek, és nem is feltétlenül a régi, hanem az értékes épületek, amelyek mondjuk így a nagy közönség számára is nyilvánvalóvá teszik egyértelműen, hogy ezek értékek, ezekre nagy szükség van.
Hallgassuk meg a hírek előtt röviden Miklós kedves hallgatónkat, hogy neki mi a véleménye, miért fontos a műemlékvédelem, és érdemes erre milliárdokat költeni. Jó napot kívánok Miklósnak!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, de elnézést kérek, én az első témához akartam nagyon-nagyon hozzászólni.
Hú, hát azon már ebben nagyon túl vagyunk, de
most hívtak fel.
Tehát vissza.
Fontos ez a műemlékvédelem, meg stb. A múltunknak a egyik része, tehát, de különösebben én ehhez nem tudok hozzászólni, de nagyon
akkor
helyes,
lehet, hogy igen, egy kis zavar keletkezett a rendszerben, mert igen, hogy ugye mindenkit visszahívunk, aki hív bennünket, úgyhogy most került így sorra, hát akkor majd legközelebb folytatjuk, illetve beszélgetünk Miklóssal, amikor hív bennünket, és meg korábban hívjuk vissza, de még akkor a hírek előtt, aztán a hírek után természetesen folytatjuk Rittók Pál művészettörténésszel, de hogy ez európai szinten is, tehát ha belegondolunk, ugye az Unió rengeteg támogatást ad erre, hogy rengeteg a megmentendő érték.
Ez így van, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is, meg hát mondhatnám az egész földgolyót, és ez nagyon jó, hogy ez a fajta gondoskodás, ez létezik.
Úgyhogy igen. És ilyenkor, amikor erről beszélünk még röviden, aztán majd tényleg kifejtjük, hogy döntik el azok, akik, tehát hogy mi alapján, hogy már nagyon romos, mi az a meghatározó ilyenkor a gondolat, hogyha egy ilyen listát felállítanak az érvek mellett?
Hát itt azt hiszem, hogy megint hivatkozhatok az egyik a felvezetésben szereplő hozzászóló mondataira, hogy hát ahány műemlék, ahány helyszín, annyiféle hozzáállást kíván, tehát hogy nem nagyon lehet ilyen egészen általános szabályokat mondani, illetve lehet, csak aztán az adott eset újabb és újabb kívásokat támaszt. Szóval hát ezek nagyon-nagyon fontosak. Az egyik nyilván a fizikai megsemmisülés határán lévő épületek, sajnos vannak azért ilyenek is, amikor egyszer csak mondjuk egy ilyen műemléki revíziónál azzal szembesülnek a kollégák, hogy már nem nagyon van mit védeni. Ez a legrosszabb. Hát aztán pedig ezeknek a helyszíneknek egyrészt a műszaki állapota, másrészt az értékei, a műemléki értékei, és hogy ebből mit is lehet kihozni.
Innen folytatjuk, kíváncsiak vagyunk hallgatóink véleményére is, tehát önök szerint miért fontos a műemlékvédelem, érdemes-e milliárdokat költeni egy romos kastély vagy vár újjáépítésére, az üzenetek alapján érdekes második fél órára számíthatunk.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Irán megnyitotta a hormuzi szorost a tűzszünet idejére minden kereskedelmi hajó számára, jelentette be az iráni külügyminiszter. A hírt Donald Trump amerikai elnök is megerősítette. A döntést azután hozták meg, hogy fegyvernyugvás lépett életbe Izrael és Libanon között, amely várhatóan a jövő héten jár le. A bejelentés hatására az olaj hordonkénti ára mintegy 10%-kal $100 alá csökkent. A hírre erősödött a forint is, jelenleg 1 euró 360 forintot ér. Közben az Európai Bizottság szóvivője azt közölte, hogy jelenleg nincs üzemanyaghiány az Unióban, de felkészülnek egy esetleges repülőgép üzemanyagellátási hiány kezelésére. Hozzátette, az uniós finomítók a szükséglet mintegy 70%-át fedezik, a többit importból biztosítják. Ha a hormuzi szoros körüli helyzet romlik, összehangolt uniós intézkedésekre lehet szükség. A jövő héttől újraindulhat a barátság kőolajvezeték, közölte Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt elnöke ezt azután mondta, hogy egyeztetett a parlamentbe jutott pártok képviselőivel. Hozzátette, az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatótól kapta, akivel tegnap egyeztetett. Az olajvállalat vezetője Oroszországba készül, ahol az olajszállításról is egyeztethet. Közben az Adria kőolajvezetéken folyamatos az ellátás, és a vállalat szerint rövid és középtávon sem várható hiány. Óvaintette a Nemzetközi Valuta Alap az európai kormányokat, hogy átmeneti intézkedéseket vezessenek be a közel-keleti háború miatti magas energiaárak mérséklése érdekében. Az IMF szerint a széleskörű támogatás aránytalanul előnyös a magasabb jövedelmű háztartásoknak, egyúttal az alacsonyabb jövedelműek célzott támogatását sürgette. Maradnak a védett üzemanyagárak az új kormány megalakulása után is, erről írt közösségi oldalán Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, miután a MOL vezérigazgatójával egyeztetett. Közben a kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, benyújtják az országgyűléshez az intézkedés további fenntartásához szükséges jogszabályt, amelyről arról az új parlament majd azonnal dönthet. Korrekt együttműködésre törekszik a Tisza kormánnyal az OTP. Csányi Sándor, a pénzintézet elnöke azt mondta, hogy ez a magyar gazdaság és a vállalkozások érdeke is. Hozzátette, a gazdaság újraindítása szempontjából nélkülözhetetlen, hogy a bennragadt uniós pénzek megérkezzenek Magyarországra. Hozzátette, hamarosan egyeztetnek az új kormánnyal a bankszektort érintő kérdésekről. Magyar katonák indultak Marokkóba, hogy részt vegyenek egy nemzetközi gyakorlaton, amelyen több mint 40 ország katonája lesz ott. A Gánában, Marokkóban, Szenegában és Tunéziában tartandó gyakorlat célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése. A magyarok éles lövészeteken vesznek részt, valamint összhad erőnemi feladatokat teljesítenek földön és levegőben. Kiválasztották a Nemzeti Filmintézet 11. inkubátor programjának döntőseit. A pályázat első filmesek számára ad lehetőséget egy egész estés alkotás vagy rövid animáció elkészítésére. Az idei felhívásra összesen több mint 60 filmterv érkezett be, játékfilm, dokumentumfilm és animációs rövidfilm kategóriában. A 10 kiválasztott alkotónak 5 hónapja van a forgatókönyv megírására, ezek után választják ki az 5 győztest. Napos idő várható holnap is, csak néhol lehet egy-egy gomoly felhő az égen. Az északi északkeleti szél napközben több felé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű, napközben 19 és 22 fok között alakul. Vasárnap délután egyre több felé elered az eső, és a jövő hét elején ismét néhány fokkal hűvösebb lesz.
Műsorajánlat.
Szilárdság, rugalmasság és jellegzetes hullámos mintázat a damaszkuszi acél történelmi meséje. Libbenő pillangó, szélben táncoló levél, esőcseppen egyensúlyozó hangya, a somogyi erdők titkai a fotópapíron. Levendula tündér, dunyhát rázó holleanyú, áthintán billegő katicalány, nemezelt babák, mesébe illő bájos alkotások. Nagyatád érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 3:30-6 a Kossuth Rádióban.
Rákosi kiadta a jelszót, a választási eredményt korrigálni kell.
A Magyar Kommunista Párt több mint 1 100 000 szavazatával az ország legnagyobb pártja lett.
Egy faluban többször is leszavaztak, vagy a szomszéd faluban szavaztak le, és már délelőtt kiderült a csalás. Ettől kezdve minden választáson csaltak. Volt olyan, hogy annyira fölfelé csaltak 1963-ban, hogy 102% jött ki.
Szabadság tér 56. Rákai Filip sorozata szombaton 17:45 az M5 műsorán.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy fontos-e a műemlékvédelem, érdemes milliárdokat költeni egy romos kastély vagy vár újjáépítésére? A vendégünk Ritók Pál művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusa, osztályvezetője, akihez rengeteg kérdés is érkezik, többek között az, hogy önben hogyan változott meg a műemlék fogalma az évtizedek alatt.
De először a műemlék fogalmával mondjuk így gimnazista koromban találkoztam, és akkor hát ezek a nagyon régi épületek, ezt körülbelül így tudnám valahogy visszaidézni az akkori gondolkodásomat, és aztán ez nyilván amikor művészettörténet szakon építészettörténetet tanultam, akkor ez jelentősen differenciálódott, hogy mi is az, hogy egy régi épület, ugye ez egy elég tág fogalom, és a későbbiekben, amikor elkezdtem dolgozni a 1987-ben az Országos Műemléki Felügyelőségen, akkor ezt így hívták, akkor hát azért még akkor is itt tartottam valahol nagyjából, hogy ezek elég régi épületek, és mondjuk ha akkor valaki nekem szegezi a kérdést, hogy egy 19-20. századi, de főleg 20. század épület elég régi, akkor erre azt mondtam volna, hogy nem. És aztán a későbbiekben, már így a 90-es években több kollégámnak köszönhetően, akiknek hangoszék is el a neve, Lővei Pál és Pragfalvi Endre, még mások is részt vettek mellettük. Szerveztek egy kiállítást a Műemlékvédelem Táguló Körei címmel, ami egy ilyen egészen gondolkodás átalakító kiállítás volt. Azt hiszem, hogy sok kollégánk számára is, hogy bizony egy 45 utáni épület is lehet érték, akár esztétikai érték is, és lehet belőle műemlék. Amikor ez a kiállítás készült, akkor már azért voltak 45 utáni épületek műemlékké nyilvánítva, hogy egy viszonylag közismert épületet mondjak, az Erzsébet téri buszpályaudvar, most egy ilyen szórakozó helyként nagyon-nagyon népszerű hely a városban. Például ez egy ilyen egyik első fecske volt, de aztán ezek sokasodtak, főleg ennek a kiállításnak és kollégáinknak köszönhetően. Szóval aztán ez változott, és most már ott tartok, hogy akár egy 1960, netán 70-es években épült épület is lehet műemlék. Úgyhogy ez egy ilyen mozgó fogalom.
Azt hogy néz ki egy ilyen 60-as, 70-es évekbeli épület?
Hát például a miskolci, avasi tévétorony. Amit nemrég igen jól felújítottak. Ez például egy emblematikus épülete Miskolcnak, de tulajdonképpen ott a tágabb régiónak is. Hófer Miklós volt ennek a tervezője, és a 60-as évek összes optimizmusa tükröződik ezen az épületen.
Árpád kedves hallgatónknak mi a véleményed, önnek mit jelent ma a műemlékvédelem? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek! Szerintem nagyon fontos, mert számtalan találmányt adott az emberiségnek. Tehát, hogyha csak megnézzük a Szentendrén például a skanzánból, hogy milyen típusú épületek az égitáj mely részéről lettek összeszedve és újra összerakva, a maga hibájukkal, és a maga hibájukkal ugyanígy karban is tartják. Tehát igazándiból vannak rossz csomópontok, rossz kivitelezések, de mivel műemlék, hogy hát múzeum és műemlék, ezért ugyanaz a rossz állapotban próbálják állapotban tartani. Tehát például a rakott falból megszületett a beton, a patics falból megszületett a vasbeton, az agyag és a bikavérnek a keverékéből megszületett a műkül. Tehát ezt a népi építészetben használták. De ha más említek például a piramisokat Egyiptomban, ott is, hogyha elbontották volna, akkor nem lett volna az emberiség számára a mai vegyészet még sehol sem, sőt abszorciós ammóniás hűtőgépünk sem lenne, mert az viszont meg teljesen egy és ugyanaz. És amikor Budapesten elkezdték a várnak a felújítását a Dunai oldalon kb. 2000-es években, akkor úgy szerették volna megcsinálni a rekonstrukció alapján, amint a Schédel-féle metszeten látható, és az építészek felemelték a hangjukat, hogy bocsánat, de nem úgy néz ki a vár, ahogy a metszet ábrázolja, sőt a régészeti ásatások során előkerült falak sem ott vannak, ahol kellene lennie, úgyhogy csak az ásatás során feltárt falak helyén húzhatják fel a továbbiakban a falat. és az a metszeten lévő vár, az egy egész más területen lévő várost ábrázol, az Esztergomnál a Szamárhegyet például, mert a romok azok úgy vannak meg. De ezeket régészetileg fel kellene tárni ahhoz, hogy helyre lehessen állítani, de ez még sok idő. De én azt mondom, hogy a műemléknek nagyon sok szerepe van, és lehet velük kompromisszumot kötni. Tehát, hogyha valamit régen rosszul csináltak meg csomópontot, akkor lehet velük egyeztetni, hogy a modern anyagokból úgy nézzen ki, mintha régi lenne, de viszont nem okoz beázást, nem okoz falrepedést, meg egyebeket.
Köszönöm szépen Árpád gondolatait, és Judit véleményére is kíváncsiak vagyunk röviden. Köszönöm szépen Juditnak, hogy hívott bennünket. Jó napot kívánok, hallgatjuk.
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Hát a magyarok a Kárpát-medencébe több mint 2000 évvel ezelőtt jöttek be, különböző irányból, keletről, délről, stb. És a itt létük során rengeteg sok műkincset alkottak, ezt a régészeti feltárások bizonyítják. Nem csak műemlék épületeket, hanem műkincseket, tárgyakat, használati eszközöket, ékszereket, stb. Tehát a régészeink nagyon-nagyon gazdag kultúrát tárnak föl igen szakszerűen, és hát ezt ugye támogatni kell a mindenkori magyar nemzetnek, államnak, minden embernek, mert ez az egyik, hogy is mondjam, a gazdaságunknak, a fejlődésünknek egyik meghatározó tényezője.
Így igaz, köszönjük szépen Judit gondolatait, és nagyon sokan kérdezik Ritók Páltól, hogy milyen modern funkciók tudnának életet lelni a régi falakba a hagyományos múzeumi kereteken túl, tehát akár mondjuk közösségi tér, technológiai központ, megfér így a kettő egymás mellett?
Abszolút, nyilván kell kompromisszumokat kötni, ez egy adott épület esetében konkrétan is végig beszélhető, de én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezt tapasztaltam így az elmúlt évtizedekben, hogy nyilván nem minden határon túl, de hogy egy műemléképületnek legyen funkciója, használják az emberek, mert ez a legeslegrosszabb, hogyha valami üresen áll, ez ártja akár egy újonnan épült épületnek is a legtöbbet. És aztán, hogy melyik használat méltó, illetve megfelelő egy adott épülethez, hát ennek számos szempont alapján lehet erről dönteni.
Másik hallgatónk azt kérdezi, hogy megengedhető-e, hogy egy újjáépített várban a modern kényelmi funkciók felülírják az eredeti szerkezetet, tehát például lift vagy légkondicionálás?
Hát nyilván vannak a részben újjáépített várban olyan részek, amelyek megmaradtak az eredeti szerkezetből, oda nyilván nem szabad ilyeneket betenni. Adódik, hogy egy romos várépület, tehát ki lehet egészíteni keretek között valamennyire modern épületekkel, és akkor azokban ezek a funkciók elhelyezhetőek, sőt, az egésznek a látogatottságát segíthetik, és ez ugyanígy annak az adott műemléknek a további életét biztosítja.
Hogyan befolyásolja egy kis település életét és a helyi identitását egy romos kastély teljes körű helyreállítása?
Nagyon-nagyon jó irányban. Ilyenkor mindenki azt éli meg, de hogyha most csak egy városi, kisvárosi bérházról beszélek, vagy egy más közintézményről is, ugyanaz az élmény, hogy mindenki egy kicsit úgy érzi, hogy a saját gerince egyenesedett ki. Ennek nyilván vannak mindenféle anyagi terhei és következményei, amik egy adott közösségre kihatnak, de ezek alapvetően pozitívak, egyértelműen.
Elvárható egy állami milliárdokból felújított műemléktől, hogy önfenntartó legyen, vagy természetes, hogy az államnak folyamatosan támogatnia kell a működését?
Abszolút az utóbbi mellett szeretnék állást foglalni. Vannak olyan kulturális intézmények, például a Nemzeti Könyvtárunk, hogy egyet mondjak, vagy most nem kezdem itt sorolni, amitől egyszerűen nem lehet elvárni azt, hogy önfenntartó legyen. Tehát, hogy itt az állami támogatás az elkerülhetetlen és elengedhetetlen.
Nyilván minden keret véges, és akkor fölmerül az is, hogy érdemes-e a műemlékvédelmi forrásokat inkább sok kisebb állag megóvásra fordítani, ahelyett, hogy néhány kiemelt beruházást ölnének, beruházásokba ölnének ilyen milliárdokat?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ugye mind a kecske is és a káposzta is, szóval a nagy falat is, meg a sok kis falat is jó lenne, hogyha mind megmaradna és meg tudna újulni. Úgyhogy ezzel azért mióta az intézményes műemlékvédelem létezik, 1872 óta, ez azóta probléma, hogy hova nyúljunk először. Az apróbb dolgokhoz, vagy a nagyokhoz. Ez azért a politika által jelentősen befolyásolt, mindig is az volt, és mondjuk most azt tudom mondani, hogy például a népi műemlékek program, az például a kicsi, és itt az egyik hallgató, betelefonáló hallgató által is emlegetett népi építészet emlékeit próbálja megmenteni, vagy ezt támogatni. Tehát ezek mondjuk a kicsi helyi falatok, és nyilván szükség van a nagy vadak, vagy a nagy léptékű épületegyütteseknek is a jobb karba hozására.
Zsuzsi azt írja, hogy minden régi gyönyörű építmény az országunkat szépé varázsolja, épp úgy, mint ahogyan szépé tesz egy hölgyet egy szép ékszer. Hát azt hiszem, ebben nincs vita közöttünk. De hát rengeteg kérdés merül még föl bennünk. A sok közül hagyd tegyek föl egyet zárásként, aztán szerintem egy következő alkalommal majd folytatjuk részletesebben, hogy elfogadható-e, ha egy romos épületet kortárs, modern elemekkel egészítenek ki, vagy ragaszkodni kellene ilyenkor a korhű másolathoz?
Hát ez a korhű másolat, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Eleve nagyon nehéz bármilyen szabályt lefektetni, mert hogy, ahogy korábban is mondtam, ahány épület annyiféle eset, és a helyszíntől is nagyon sok minden függ. Én személy szerint egyáltalán nem tartom elrugaszkodottnak azt, hogy modern kortárs kiegészítéseket kapjon egy régi épület, csak nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az milyen is az a kiegészítés.
Akkor innen folytatjuk egy következő alkalommal. Nagyon szépen köszönöm Litok Pál művészettörténésznek, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusának, osztályvezetőjének, hogy itt volt velünk, és hallgatóinknak is a remek sok jó kérdést mindkét témánkhoz. Hétfőn pedig a kérdéseik a következők lesznek. Mit szól hozzá, hogy 6 hétre elég kerozén maradt a piacon, összeomolhat az európai légiközlekedés? És ön szerint hogyan lehetne megelőzni a fagykárokat? Az elmúlt hetekben több napon is kialakult éjszakai fagyok sokfelé okoztak súlyos károkat a gyümölcsösökben. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Hajósi Bence volt, a telefonnál Sebők Tímea és Farkas Szabolcs fogadta a hívásaikat. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.